okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Mai műsorunk mottoja Salvador Luria orvoskutató, Nobel-díjas élettanásztól származik. Az élet befejezetlen kísérlet, annál is inkább, mivel a különböző típusú laboratóriumok tulajdonképpen kísérleti bázisoknak is nevezhetők, amelyek az élet rejtelmeit kutatják, esetleg derítik föl. Témánk az élet befejezetlen kísérlet. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem dr. Nagy Attila, főorvos, az orvostudományok doktora, költő. Doktor úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen az alkalmat.
Elsősorban tisztázzuk, hogy mit is nevezünk orvosi laboratóriumnak.
Orvosi laboratórium minden olyan laboratórium, amely a betegeket szolgálja ki, laboratóriumi eredményekkel, amelyeknek alapján aztán a kezelő orvos eldönti, hogy hogyan tovább. És köszönöm szépen, hogy így mondtad, hogy orvosi laboratórium, és nem állatorvosi laboratórium. Na, viccelek, és elnézést kérek az állatorvos kollégáktól. Tehát ennyi lenne röviden.
És miben áll a laboratóriumi orvos kiképzése? És hogyan történt ez a múltban, illetve hogyan történik most napjainkban?
Erre külön stúdium szolgál, és pedig elvégzi az ember az egyetemet, ugye én a rezidenciátus, azt központilag szokták megrendezni, és akkor a média függvényében választ. És aki a laborórusit választja, 3 éves volt régebben a kiképzés, most 4, aztán volt 5 éves, és visszahúzták 4 évre. Mindenféle, tehát biokémia, hematológia, parazitológia, bakteriológia, mindenféle különböző szakokra képesítik az embert. Aztán van, aki levizsgázik mindenikből, van, aki csak egy részéből, például mikrobiológiából. Hát ez így megy, a kiképzés, napi kiképzés folyik, mind elmélet, mind gyakorlat, de persze a hangsúly az mindig a gyakorlaton van, mert hát az elméletet részben el lehet sajátítani másként is. Hogy a múltban hogyan történt ez, hát a múltban sokkal bonyolultabb volt bizonyos szempontból, mert említetted, ugye te is a digitális világnak a szerkesztője vagy, hát régebb ugye pipettáztunk, szípókáztunk, úgy neveztük, üvegpipetták, stb. És mondjuk egy meghatározás időben, most van úgy, hogy egy tizedére csökkent ennek a digitális megoldás komplexusnak a köszönhetően.
És akkor vannak olyan fejezetek, hogy nevezzük így, amiket a mostani tanulók már nem is sajátítanak el, mert nem kell elsajátítsanak, hiszen ott vannak a gépek, amelyek megoldják helyettük?
Na most itt van egy nagy félreértés, úgy általában a világban, a gépek az embert nem helyettesítik. Nem, nincsenek olyan ágazatai a laboratóriumnak, amelyek kiestek volna, tulajdonképpen nincsenek, a jelentősekre gondolok. Olyan van viszont, hogy bővült. Ott van például a molekuláris biológia, a genetika és a többi. és ez állandóan bővül tovább, és nagyon nagy szerepe van ennek ebben a digitális megoldásoknak. Tehát azt kell mondanom, hogy részben könnyebbé vált a stúdírozás, de azt hiszem, hogy legalább kétszer olyan nehéz elsajátítani, mert hát nem állhatsz oda egy komputer elő, hogy ne tud kezelni, tehát kell ide matek, kell biokémia, kell sok minden.
És akkor kellenek a számítógépek és ennek felhasználása. És akkor hogyan történt, és hogyan történik a személyzet megválasztása és állandó továbbképzése? Hiszen gondolom, hogy a múltban is kellett tanulni, illetve most egyre több és újabb szoftver van, amit ki kell ismerni, kell tudni használni.
Na most a legfontosabb én szerintem, tapasztalataim alapján, a csapat. És úgy gondolom, hogy mindenütt, mindenben el a sportig, a csapatmunka a lényeg. Nagyon fontos az, hogy a laboratórium vezetője, az orvos, úgy válaszza meg a csapatát, hogy az működjék, tehát a hozzáállásról beszélek, a munkakedvről, a szorgalomról, a lelkiismeretességről. Sajnos azt veszem észre, hogy sokfelé ez nem mindenben felel meg a követelményeknek. Mondjuk egy privát laboratóriumnak könnyebb ilyen szempontból, mert ott a döntő szerv a menedzser. A kórháznál is, az állami kórháznál is ő az, igen ám, de te nem választhatod csak úgy meg azt, hogy kivel fogsz dolgozni. Tehát nagy szerencséje van annak, akinek ez megadatik. Mert ha nem, a napi munkának egy jó részét a minőség helyett, Isten bocsássa meg, hogy ezt mondom, ahol sok a nő, és laboratóriumokban általában sok a nő, elviszi a pletyka. Nagyon sajnálom, hogy ezt mondom, de cáfoljon meg az, aki tud.
Milyen típusai léteznek akkor az orvosi laboratóriumnak? Gondolom, hogy nem mindegyikben csak és kizárólag a pletyka folyik.
Ja, nem, azért ne vigyük el így a beszélgetést. Tehát, vannak az úgynevezett poliklinikai laboratóriumok, vagy ambuláns kezelés, kiegészítendő laboratóriumi vizsgálatok. Akkor vannak a különböző klinikai kórházakhoz. Hát azért mondom így, hogy klinikai kórház, mert ahol orvosi egyetem van, ott klinikainak nevezik a kórházakat, tehát klinikáknak. Tehát az azok mellé rendelt laboratóriumok. Azoknak is fix programjuk van, de mondjuk sokkal jobban kanalizáltak. Akkor vannak az úgynevezett referencia laboratóriumok, amelyek validálnak vizsgálatokat, vegyszereket, kontrollokat, kalibrátorokat, stb. És hát gyakorlatilag ezek azok a nagyon fontos labortípusok. Egy ambuláns járóbetegrendelés kiszolgáló laboratóriumban nagyon nehéz dolgozni, ott állandóan vigyázban kell állni, és állandóan futkorászni, és végezni a vizsgálatokat, mégpedig minőségi vizsgálatokat. A kórházban ott odahozzák a levett mintát, ott mondjuk könnyebb, és a referencialaborok pedig azok tulajdonképpen tudományos munkát végeznek, kutató munkát, és persze ott vannak a mikrobiológiai, a molekuláris biológia laboratóriumok, hát ott viszont egészen különleges munka folyik, ugye a genomok tanulmányozása, a szekvenciálások, stb. Hát ez most folyik például a COVID pandémia esetén, ott van például az a vizsgálat, amely biztosan kimutatja, ott van-e a vírus, vagy nem, a PCR, a polymerase chain reaction féle reakciók. Na hát ezek külön kiképzést igénylő teljes batéria, tehát orvos asszisztensek dolgoznak.
Ha már koronavírus, hogyan változott meg a laborok munkája, a feladatkörök és az igények a járvány ideje alatt? Ugye 2020 márciusától azért eléggé megnövekedett az igény az ilyen tesztekre, ami neked említettél az előbb.
Na hát akkor kezdjük egy kicsit előbbről. Kötelező elvégezni minden betegnél, aki jelentkezik, akár az ambulancián, akár a kórházi egységnél, egy olyan 7-8-9 vizsgálatból álló menetet. Ez egy csomag. Ezeknek alapján, én ezt szkennelésnek hívom, ezeknek alapján aztán tájékozódik tovább a kezelőorvos, hogy merre induljon már, ami a diagnózist, a kezelést illeti. Most bejött ez a pandémia, és át is kellett állítani néhány labor, legalábbis részlegesen, ilyen PCR, meg egyéb tesztekre, tehát antigén, vagy PCR-teszt, vagy ellentes tesztek, és ez is sajnos nálunk elég korán jött a dolog olyan szempontból, hogy nem ismerték fel elég időben, és a kiképzés az elején bizony hagyott maga után. Mert ezeknek a vizsgálatoknak is jó, hogy gyors teszt egy részük, mondjuk a PCR nem, de PCR vizsgálatot végezni, oda viszont egy felkészült kádernek kell odaülni és csinálni. Az nem egy egyszerű dolog, tévedési lehetőségekkel van teletűzzelve az egész, úgyhogy ezt tudom mondani, hogy most jelen pillanatban kényszer állapotban vannak a laborok is. Áthívnak embereket, áthelyeznek, nincs elég ember, stb. Stb. Persze emellett kell menjen a többi vizsgálat is. Nagyon nehéz. Nincs elég ember.
Általánosságban nézve, milyen felszerelésre van szükség egy laboratóriumban?
Hát ez a profiltól függ. Vegyünk egy kórházi laboratóriumot például. Ha van belgyógyászat, ha van hematológia, van krónikus betegosztály, és a többi, akkor azon profiloknak megfelelő vizsgálatokat kell beindítani és folytatni. Persze előzetes egyeztetés alapján a klinika vezetőkkel, a kollégákkal, hogy mire van nekik szükségük. És akkor az ember ez megindul, és naponta telefonál, dönget, stb., amíg valamit kap ezekből. Mert sajnos el kell mondanom azt, hogy az ellátás az állami laborokban úgy van, hogy kérik, hogy na rendeld meg a következő negyed évre, ez már amire szüksége van a labornak, fogyóanyag, reagén, stb., és akkor 24-48 óra múlva telefonálnak, hogy túlléptük az összeget. Milyen összeget léptünk túl? Nem léptük túl, egyszerűen nagyon sokszor nem tudnak kiszolgálni úgy, hogy a munkamenet, hogy mondjam, optimális legyen.
És ilyenkor akkor mit lehet tenni?
Ilyenkor azt lehet tenni, hogy például, most nagyon csúnya dolgot mondok, lehet, hogy lázításnak is veszik, én voltam olyan szituáció, hogy bezártam a labort. Azt mondtam, hogy ezt nem lehet csinálni. Alapvető dolgokat nem tudtak adni, mármint reagenst, és akkor mit csinálja? Mert a betegnek szüksége van, és 24 óra múlva mégis került. Vagy aláíratod a klinika vezetőkkel, hogy ezt, amaszt. És sajnos ezek nem feljelentések, ezek a beteg érdekében történt lépések, és ha ezt az ember nem csinálja meg, akkor bizony ott marad a földön, a pad alatt. És akkor szenved a beteg.
Amikor kirobbant a koronavírus járvány, akkor kellettek új eszközök, amivel el lehetett végezni gondolok főleg inkább a PCR, az RT-PCR tesztekre?
Hát ezek kellettek, ezek a gépek kellettek, mert a marosvásárhelyi laboratóriumoknak nem volt gyakorlatilag ilyen gépjük. Ez egy, hogy mondjam, divatos szó, szofisztikált eljárás, módszer, és nagyon-nagyon pedásnak kell lenni, és odafigyelni, és mellé állni. Attól kezdve, hogy ne fertőzd felül a mintát, ott nem is különinteted el magad. Tehát ezt tudom mondani, hogy, és persze az evel jár, mert ezekkel jár egy számítógépes rendszer, program, ugye, azt meg kell ismerni, tehát kell egy adott időt is kitöltő tréning. Na most ez volt nálunk, hogy erre nem voltunk mi felkészülve gyakorlatilag. Marosvásárhelyen is a molekuláris biológiai részleg működik, de csak bizonyos szegmensei működtek. Ez nem működött, mert nem volt ilyen vírus. Most már megy.
A koronavírus előtt létezett az RT-PCR teszt?
Hogyne, az nagyon régóta létezik.
És mire használták az előtt? Mert most mindenki megismerte ezt a kifejezést, azelőtt pedig szerintem az emberek 90%-a nem is hallott róla, de lehet, hogy több, mint 90%-a.
Az emberi genomot feltérképezték. Ott vannak a gének, tudjuk azt, hogy kinek, hogy, mint, stb., hogyha aláveti magát a vizsgálatnak. Na most, bizonyos génrészleteket lehet sokszorosítani. És ilyen elgondolás alapján meg lehet mondani, be lehet tájolni azt, hogy miről van szó, milyen kórokozóról. Így tájolták be ezt a vírust is, illetve ennek a variánsait, mert most már vannak variánsai is, és valószínű, hogy lesznek még. Úgyhogy ezt a vizsgálatot a régészet is használja. Hát amikor megmondom azt, hogy XY ugye ott feltörik a, nem törték fel, na felnyitották Kolumbusz Kristóf egyik rokonának a sírját, és megmondták, hogy a DNS-e, tehát az örökítő anyag ilyen, és a Kolumbusz, ami megmaradt belőle egy pár nagyon rossz állapotban levő csont, és egészen, tehát most például a hunokkal folyik ez, hogy ásnak oroszok, mongolok, franciák, angolok, amerikaiak, magyarok, és be lehet azonosítani azt, hogy honnan származik az az adott társaság, ezt is. Tehát a gén, a molekulás biológia a genomnak a vizsgálata tulajdonképpen.
Maradjunk még egy gondolat erejéig a PCR teszteknél. Leveszik a mintát,
igen.
És hogyan történik a feldolgozás? Milyen gép, milyen folyamatokat kell elvégezzen az a gép?
Hát ezt én most nem fogom tárgyalni, mert akkor reggelig itt ülünk. Ezt elvégzi a gép, de ott kell ülni a gép mellett, a programja szerint, és ki kell értékelni a végén. Tehát azt az orvos, ki értékeli a gép is, de az orvos kell ugye a verdiktumot adja.
Nyilván a gép nem írhatja felül az embert, de mégis milyen folyamatok mehetnek végbe a gépbe? Ugye ő az is ad egy értékelést, annak ellenére, hogy az orvos mondja meg a végső értéket.
Na, sajnálom, hogy ezt nem mondtad előbb, mert hoztam volna neked, képzelj el egy ilyen tesztcsíkot.
Igen.
És rajta ilyen kék vonalakat. Vastag a vékony. Na, ezt értékeli ki a gép, te nézed, na ez mi, hányszor fordul elő, mi az összetétele, milyen aminosavakban van, stb. Úgyhogy itt nehogy azt várt tőlem, hogy kifejtsem, mert fejfájást kapsz te is, én is. Tehát ez egy bonyolult folyamat. Ez egyszerűnek néz ki. Hát nem véletlen az, hogy általában 48 órát adnak a betegnek, hogy akkor kapja meg az eredményt. Úgyhogy ez így van.
Akkor csak annyit mondjál, hogy mennyi idő egy teszt feldolgozása. Berakjuk a gépbe, a gép végigcsinálja a folyamatokat, és az orvos ráírja, vagy meghatározza a végső kiértékelést. Ez
legjobb esetben pár óra. Legjobb esetben. Legrosszabb esetben, ugye 48 óráig eltart a dolog, és egyre gyorsabb, egyre modernebb, és egyre kisebb már méretre készülékeket, performansabbakat hoznak, illetve építenek meg az előző tapasztalatok alapján, de ismétlem, ez halálosan komoly játék idézőjelben, hogy mondta Szilágyi Domokos, én játszom, de ti vegyetek komolyan, és ez nem változott abban semmit. Semmit. Pont olyan komoly hozzáállás kell, és ülni a gép mellett, és kiértékelni a végén. És természetesen, ha valamit nem tud az ember, akkor megkérdezze a tapasztaltabb kollégát. Ez nem játék. Például az Egyesült Államokban, amikor dolgoztam, 93-ban, ösztöndíjat kaptam oda, ott volt ilyesmi is, hogy a Clevelandi továbbképző központ 4 szövetségi államnak végezte az AIDS teszteket. Abban benne volt ez is. De ott 5 féle vizsgálatot végeztek el, ami kibocsájtottak egy eredményt, hiába volt pozitív 4, illetve ebből az 5-ből 3, hogyha a legutolsó, a szövettenyészet nem volt pozitív. Tehát roppant, itt emberi sorsokkal lehet játszani.
Egyértelműen is a felelősség az orvos kezében van, nem a gép kezében.
Tönkre lehet tenni embereket pszichésen.
És akkor én azt ajánlom, hogy most tartsunk egy rövid szünetet, és a zene után folytatjuk a digitális világot.
Thank you. taking me out. I'm thinking about your existence. Between us, there's no distance.
Már is folytatjuk a digitális világot. Doktor úr, a zene előtt a teszteknél hagytuk abba, és szerintem egy pár szót érdemes lenne mondani a gyors tesztekről is.
Na most a gyors tesztekkel az a helyzet, hogy van egy bizonyos hiba százalékuk. Tehát most már úgy tippelik, nemzetközileg, most már ugye a Covidról beszélünk, hogy 10 tesztelésből körülbelül 3-4 lehet negatív, holott a beteg pozitív, hordozza a vírust. Most mi a helyzet ezek a gyors tesztekkel? Saját tapasztalatom, amikor a Karisztán laborjában azt vezettem, hogy ilyen gyors teszteket vásároltunk, és pedig hepatitis C vírusa jelenlétének a kimutatására. És kijött egy pár betegnél, illetve paciensnél az, hogy pozitív. Én nem adtam ki az eredményt, gyanút fogtam, és felvittem egy kórházi laboratóriumba az anyagot, a szérumot, és elvégeztük az ELISA tesztet, ez egy speciális teszt, és ott kijött negatívnak. Mi történt? Elkezdtem gondolkozni, utána olvasni, megbeszéltem a kollégákkal, stb. Interferálhatnak bizonyos vírusok egymással. és adott betegek, adott pacienseknél, ami pozitív volt, az tulajdonképpen az Epstein-Barr vírus okozta, ami a mononukleózist okozza nálunk itt. Úgyhogy ezekkel vigyázni kell. A másik dolog az, hogy sokszor megkérdezték tőlem, hogy szentírás a labor eredmény, vagy nem? Nem. Én mindig azzal, ami oktatásra is foglalkoztam, és pedig alorvos képzéssel, meg mesterképzéssel, és itt kijelentem most a rádióban is, hogy nem. Én diapozitívnek tekintem azt az eredményt, mert hogyha dinamikájában vizsgálom a beteget, akkor azok az eredmények változni fognak. Az embernek vannak biológiai ritmusai, állatnak, embernek, stb. Cirkádián ritmusok és egyebek. És most már vannak olyan kísérletek az USA-ban főleg, hogy a branőt beteszik a betegnek, és mint egy holter készülék, amúgy ugye a szívritmus zavart, a magas vérnyomást monitorizálja, tehát követik ugyanazokat a paramétereket 24 órán keresztül. És abból számol egy target, vagy célértéket a program. Tehát például bejön valaki hozzám, bejött a laborba, és szinte mindenkinek, aki ambulanter jött, magasabb volt a vércukra. Ez az úgynevezett stressz hiperglicémia, mert hogyha lefekteted, beszélgetsz vele 10 percet, stb. Normalizálódik. Tehát ezért nem tekintem én csak egy diapozitívnak, és ezért is van az, hogy megismétlik aztán a laborvizsgálatokat, és a beteget csak akkor bocsátják ki, amikor kvázi normalizálódnak ezek az értékek. Ez viszont az kell, hogy kollaboráljon a kezelő orvos a labororvossal. A labort úgy általában a paraklinikai, mit tudom én, szemétládának is tekintik egyesek, de ahol dolgoztam külföldön, USA, Debrecen, csontvelletültetést Genfben, ott kötelező volt az osztályos orvosnak legalább 1-2-3 hónapot eltölteni a laborban, és fordítva. És ez a nagy handicapja a mai végzősöknek, hogy elvégzi az egyetemet, elmegy rezizni, elmegy a laborba, és bocsánatot kérek, purca nincs a patológiáról. Tehát nem tudja értékelni érdemben azt az eredményt. Persze a labor eredmény az csak egy adalék a diagnózishoz. Nem szabad laborból mondani diagnózist, nem szabad, tilos. De nem tudnak úgy értékelni, hogy kell. Ez biztos.
Vannak fázisok, mint például a preanalitikai, igen, analitikai és posztanalitikai. De ezek alatt mit is értünk igazából?
Na most, a preanalitikai fázis azt jelenti a laboros számára, hogy egészen addig, amíg a minta leérkezik a laborba, az mind preanalízis. Ebbe beletartozik annak az asszisztensnőnek a kiképzés, aki veszi a vért, az nem mindegy, hogy veszi a vért, a vérnek a tárolása, a vérnek a szállítása optimális körülmények között, és megérkezik hozzánk. Ez mind preanalitika. Illetve a labor részéről a vegyszerek, kalibrátorok, stb. Előkészítése. Az analízis az oké, ráteszem a gépre, megcsinálja, és a posztanalízis az, hogy az eredményt közlöm. De az eredményt most úgy mondjuk, hogy validálom. Na most, de az eredményt csak akkor közlöm, hogyha nincsen valami olyan dolog, ami nem smakkol a diagnózissal, mert aki kéri a vizsgálatot a számítógépen keresztül, annak kötelessége oda tenni a diagnózist is. Nagyon sokan nem írják oda, kollégák. De ha odaírta, és én látom, hogy ez, akkor nem azt mondom, hogy rosszul dolgoztam, illetve leellenőrzöm azt, hogy dolgoztunk mi is, de szólok telefonon, felszólok a kollégának, hogy itt van ez az eredmény, gyere, beszéljük meg. Ez a korrekt. Megbeszéljük, és adott esetben megismételjük. Na ez a posztanalízis, és ennek nyoma van persze, mert ezek a számítógépek, a programjuk úgy van megalkotva, és stokkolják, tehát raktározzák az eredményeket, bármikor elő lehet hívni. És ezt ellenőrzik le, például a RENAR, az Akkreditációs Bizottság, mert ugye minőségi vizsgálatokat is kell végezni, külső-belső minőségi vizsgálatokat, és akkor jönnek, és éppen csak a cipőt számát nem nézik meg, mindennek úgy kell smakolnia, megfelelni annak a kidolgozott programnak, ez vonatkozik gépekre, eljárásokra, stb. Stb. Minőségi ellenőrzés, belső-külső kontrolló, kalibrációk. Ennek mind jónak kell lennie ahhoz, hogy te megkapd azt, mit jelent az, hogy akreditál? Működési engedélyt tőlük. De, ha én azt mondom neked, hogy Franciaországban az összes labornak csak 25%-a van így akreditálva, és jól dolgoznak, franciák se hülyék. Tehát, és nem beszélve arról, hogy milyen gépeik és egyszereik vannak. Például a franciák világszerte a véralvadási problémákban a legjobbak. A gépeik is, és a rejgansai. Tehát nem lenne kötelező, de nagyon jó, hogy van, mert így az ember fejére koppintanak, mert az, amit az elején mondtál, hogy továbbképző, az folyik a laborban állandóan, a beosztottakkal, de amikor bejön hozzám például egy rezidens, bejött, két nemzetközi labor újság van, azokat szépen megrendeltetem velük, ott vannak nekem up-to-date bibliográfiám van, angol szász irodalom, azokat kölcsönözöm nekik mindig, és a képzés, ebbe beletartozik persze kongresszus, konferencia, külföldi tanulmányutak, és ezek a konferenciák, kongresszusok, hál' Istennek az alorvosoknak, vagy rezidenseknek feláron mennek. De naponta kell őket képezni.
És akkor térjünk rá a laborra. Milyen informatikai, milyen digitális eszközök vannak egy orvosi laboratóriumban?
Igen. Hát ott vannak a műszerek. Ahol én dolgoztam abban a laborban, ő volt biokémia, úgy hívják most, hogy orvosi kémia, tök mindegy, ugyanaz. Hemosztázis, a véralvadási vizsgálatok, immunológia, vizeletvizsgálat, és a hematológiai vizsgálatok. Na most ehhez mindenikhez jár egy gép, egy automata. Mit jelent az, hogy automata vizsgálat? Az, hogy a vegyszerek előre meg vannak gyártva, beteszem a gépbe, oda teszem a szérumot, és ő mindent megcsinál nekem, és kiközli képernyőn, azaz komputerre. Mert a félautomata vizsgálat az, hogy én készítem elő az anyagot, úgy teszem a gépbe, és aztán stb. És ez a rendszer közvetíti aztán az osztály felé, ez a posztanalízis, az eredményt. És ugyanakkor raktározza az eredményeket. Tehát ez a gép, a hozzájáró komputer és annak a programja, nem a komputernek a programja, hanem a gépnek a programja, hogy mit, hogy határoz meg, mert a meghatározások is többfélék lehetnek. És ezek most nem sorolom el, mert nem vagyunk laborban, de ez nagyon fontos, enélkül ma már nem létezik labormunka a digitális technológiának. Nincs. Nem beszélve arról, hogy nagyon meggyorsított mindent. Meggyorsította az analízis, meggyorsította a kollaborációt, mindent meggyorsított, és ugyanakkor a megbízható program az tényleg aranyat ér.
És akkor mi a helyzet a minőséggel, illetve a minőségfejlesztéssel a laboratóriumokban? Hogyan történik mindez?
A minőség is, hát Einstein bácsóta sok minden relatív, de kitaláltak valamit ezelőtt jó pár évvel. Volt egy Westgard nevű família, most is élnek belőlük, akik kitaláltak a Westgard féle görbéket, aminek alapján tájékozódunk. Ez a minőségvizsgálathoz tartozik. De az értékeket ma már nem úgy adjuk meg, hogy normális vagy patológiás, hanem referencia érték. Tehát ez mit jelent az, hogy referencia érték? Egy periódust jelent. Ettől eddig normális. Mit tudom, 5-től 12-ig. Mondtam két számot. Azon belül, ami van, az mind normális. Azt megjeleníthetett képernyőn, a komputeren, Louis Jennings görbe, stb. És megjelentetett harang alakjában, stb. Mindenféle módszerrel megjeleníthető, illetve a hematológiában például lézereket használnak a gépek, két lézer, két szögből méri a sejten, ott scattergram, úgy hívják ezt a megjelentett formát, amikor színesben a sejtpopulációk neked megjelennek. Na most miért vannak meg referenciaértéket, és ez minden egyes kiszerelésben szerepel? célértékkel együtt. Azért, hogy neked azt be kell tartanod. Na most van egy olyan, hogy azt mondják, hogy a labor dolgozza ki a saját értékeit. Oké, én kidolgozom a saját referencia értékeimet, de nem ebből. Az más dolog, szakma, nem mondom. De ha ebbe illeszkedik az, amit te végzel, tehát kalibrálod a gépet, kalibrációs dobozban külön értékek meg vannak adva, és oké, smakkó minden. Felteszed a kontrollokat, alacsony értékűt, normál értékűt, referencia értékekről beszélek, és magasat, és azok is jól működnek, na, akkor jól működik a menet, te tudsz dolgozni. De minden nap fel kell tenni a kontrollokat, ezt a három kontrollt. És ha ezek kijönnek, akkor nyugodtan dolgozhatsz. Természetesen az, hogy laborban dolgozol, sok tapasztalatot igényel, éveket. Ez is körülbelül úgy van, mint a vezetésre, hogy 100.000 kilométert lenyomsz, akkor nagy hülyeséget nem csinálsz. Így van a laborral is, mert minden nap adódik valami, meg kell oldani. És akkor ellenőrzöd, mit? A preanalízist, az analízist, és a posztanalízist, és természetesen a saját munkádat. És le kell nyelni a békát, és becsületesnek kell, el kell ismerni, igen, én tévedtem, ha tévedtem, és újra csinálom. És figyelmeztettem a társaságot, hogy ez történt, de ezt dokumentálni is kell. Mert létezik az úgynevezett malpraxis, amire kötöttük mindenéből a biztosítást, mert nagy divatja van a feljelentéseknek, nem csak nálunk, és ezt dokumentálni kell, ez jött ki, ezt csináltam, ez stb. Stb.
Mi történhet, hogyha valaki elmulasztja ezeket az ellenőrzéseket?
Ezeket az ellenőrzéseket nem lehet elmulasztani.
Miért?
Nem lehet elmulasztani. Arról beszélsz, hogy jól megy, vagy nem megy a dolog, ugye?
Pontosan.
Nem lehet elmulasztani. Kötelességed, az elején erről beszéltem, a hozzáállás. Kötelességed leellenőrizni, végignézni azokat a görbéket, azokat a számokat, stb., hogy hogy jöttek ki. Mert ha nem csinálod meg, és rosszul jöttek ki, akkor elment a levesbe az egész vizsgálatrendszer. Komplexus, bocsánat. Kész. Ennyi. Meg kell ismételni a dolgokat. Van egy olyan huncutság, hogy faktorral lehet operálni, tudod mi a faktor, az egy szorzószám, azzal lehet módosítani az alapértékeket. Én ezt nem csináltam, sajnos nem is fogom, mert manipulációnak tartom. Kész.
Egyértelműen annak is hangzik. És akkor ezek voltak a belső ellenőrzések, és kívülről milyen külső ellenőrzésekkel lehet találkozni?
Na most, minden állami labor, most azokról beszélek, de a magámban is, mindeniknek kötelező évente leszerződni, akár a direkción, az igazgatóságon keresztül, akár ha privát, akkor saját szakállára, adott számú minőségi vizsgálatot. Ez azt jelenti, hogy Romániában is van néhány olyan cég, labor, akik előre elkészítenek mintákat, ez legyen kémia, legyen hematológia, legyen stb. Stb. Kiküldik neked, most beszélünk csak egy laborról, de eredmény nem adnak, akkor te ezeket bevizsgálod, rögzíted, és visszaküldöd. Persze van a labornak kódja, stb. Tehát nem lehet csak úgy belemászkálni, hogy te mit csináltál rajtuk kívül. Akik dekodifikálnak, és megnézik, hogy az ő eredményeik és a te eredményeid hogyan jöttek ki. És vannak matematikai módszerek, például a standard deviáció, a QC, a koeficiens, ugye, és ezeknek alapján és más vizsgálatoknak az alapján, matematikai vizsgálatokról beszélek, a legfontosabb úgy hívják, hogy Z-score, az Z-eredmény, hogy az hogy jön ki. És abból ő meg tudja mondani, hogy te hogy dolgoztál. Természetesen a minőség függ elsősorban az emberanyagtól, aki dolgozik, és a gépektől, a reagensektől, kontrollóktól, kalibrátoroktól.
És akkor milyen jelentősége van a labormunkának?
A labormunka nélkül nincs diagnózis.
Pedig nincs gyógyítás.
Igen, az, hogy téged főbe jut valaki az utcán, az nem kell különösebb fantázia, hogy megmondja az orvos, hogy mi történt veled, de egy CT csak kell, mert lehet egy szubarachnoideális vérzésed, és napok múlva feldobtad a bakkancsot. Tehát be kell avatkozni műtétileg. És ma már a labor, tényleg elmondhatom, hogy annyira fejlett, hogy tudod, az a helyzet, hogy logaritmus, mintákat kell kidolgozni, és a mai modern laborkönyvekben meg is van. Ez a paraméter, az a ez így jött ki, ez úgy jött ki, na mondd meg, hogy itt mi van, miről lehet szó. Persze, első a beteg, megvizsgálod, mit mond, stb. A anamnézis, és ez csak medikális tevékenység, ez is, az imagisztika és minden, tehát segítik a diagnózist. Itt el kell mondanom neked még egy nagyon fontos dolgot, de ez már a kezelésre vonatkozik inkább. Kijön egy batéria rossz eredmény, mondjuk.
Az mit akar?
Na most, kezdesz gondolkodni, hogy na, itt mi van? Természetesen a beteget nézed, vizsgálod meg újra. És nagyon sokan elfelejtenek egy dolgot, és pedig a homeosztázist. Tehát a szervezet, ha megbetegszik, ez különösebben nyilván a krónikus betegségekre vonatkozik, akkor egy megváltozott szinten újra beállítja magának azt az egyensúlyi állapotot. Nem a fiziológiás állapot ez nyilván, de egy egyensúlyi állapot. És ezt kell megsegíteni. És nem az, hogy bejön a beteg, kijön egy batéria hülye rossz teszt, és akkor rászöksz nagy ágyukkal. Nem szabad csinálni, gondolom én, hogy ezt nem szabad csinálni. Természetesen itt nem arról van szó, hogy sürgőséges, tehát egy hiperglikémiás, vagy hipózókóma, cukorbetegeknél, stb. De figyelni kell a beteget, mert a szervezet okosabb, mint te. Ezt még hozzáfűztem.
És akkor a labormunka jelentősége, mint paraklinikai hozzájárulás a betegség, illetve az egészség feltételes megállapításához. Milyen eszközökre van itt szükségünk?
Hát amit elmondtam neked, mindenre. És a labor azért is nagyon fontos például, mert mondjak egy példát. Romániában rengeteg a hepatitiszes, a krónikus májbeteg, a vírus által okozott krónikus májbeteg. Az A-ról nem beszélek, az A-vírusról. De nagyon sok a B, a C, de van D, stb. Mai napig nem tudjuk, hogy hányan vannak. Hát mi a fenével igazolod, ha nem laborral, hogy neki az van? Egyedüli módszer. Vagy hogy van-e vírusod, covidod, vagy nem. Most. Kész. Itt mind fantáziák azt, hogy tünettan, stb. Ne hasonlít a grippihez és egyebek, de hogy megmond, hogy miről van szó, az labor kell.
És mi volt akkor azokban az időkben, amikor még nem létezett labor? Amikor még nem volt egy CT, amikor nem léteztek a tesztek?
Te nézd, a laborfejlődést, ha tekinted, visszatekintesz, ez tulajdonképpen az 1800-as években indul el, az 1900-as évek úgy 50-ig el nagyon gyors léptekkel fejlődik, és aztán még gyorsabb léptekkel el a gépekig. Hát voltak bizonyos empirikus módszerek, hát már az ókorban, hogy a vizetet megkóstolták, hogy milyen édes vagy nem édes, és a többi, tehát én ezt, ez orvostudomány már, de olyan, hogy epekő, cukorbaj, ilyen szembeötlő, szinte szembeötlő, már akinek tapasztalata van betegségeknél, hát minimális vizsgálatot tudtak elvégezni annak idején, egy süllyedést nyilván végeztek Westergin csövekben, mikroszkóp már megvolt, a leukémiát azt sajnos elég korán sikerült elkapni a fehér vérűséget, mert azt az kémcsőbe is látszik. Például leveszed a vérét a betegnek, leteszed, hogy ülepedjék, és nagy része fehér szín, olyan a fehér vérűség. Tehát voltak bizonyos módszerek, alapmódszerek, hát mi is még olyan dolgokat, nem mondjam el, bürkertűrkamra, számlálás bürkertűrkamrában, vörösvérsejt, fehér, trombocita. Na igen, ám de a tévedési ráta óriási volt. Hát például 1 milliót lehetett tévedni a vörösnél, 1000-et a fehérnél. Hát ezek óriási dolgok. Ma, amikor például a csontvelő átültetésnél úgy le kell bombázni a csontvelőt, hogy fújjon a szél, na akkor azt mondd meg, hogy ott mi van. Tehát voltak, hát igyekeztek meg a záli hemoglobinométer, stb. Itt most nem sorolom el neked az orvosi múzeumot, de az, ami ment, és dinamikusabban tudott fejlődni, nyilván a sebészet volt. De az orvosi laborhoz kell tudni kémiát. Hát mikortól fejlődött ugye a kémia? A fő a kémia és a matek. A matek az megvolt, de a kémiában ott rettenetes, hogy mi lemaradás volt. A fizika sokkal kevésbé számításban. Úgyhogy itt ezekre a dolgokról van szó, és ezt mindezt összhangba hozni, és nem beszélve arról, hogy a beteget nem szabad megijeszteni. Ez nagyon fontos. Tehát jöjjön vissza, meglátjuk, stb., nem én döntöm el, de hangsúlyozom megint, a betegnek mindig el kell mondani, hogy ne busuljon, a szervezete szabályozza önmagát. Azon kívül, hogy az orvos, persze a fennvaló segítségével, mert aki azt állítja magáról orvosként, és sok ilyen van, hogy a saját szemét Damian Kodácsó, tudod, az én szememben se nem ember, se nem orvos.
Doktor úr, rohamosan közeledünk az adásidő végéhez. Javaslom, hogy a közeljövőben még folytassuk ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Nagy Attila, főorvosnak, az orvostudományok doktorának, költőnek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.